Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ahogy azt már tudattuk, múlt héten elhunyt dr. Katona István, bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagy prépost, az egyházmegye nesztora. Temetése november 12-én szerdán lesz az egri bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról, koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Papszentelést ünnepeltek a Miskolci Egyházmegyében, Kismáté diakónust, püspöki titkárt október 23-án áldozó pappá szentelte Orosz Atanász püspök Miskolcon. Kismáté papi elmondatát a jelenések könyvéből választotta: Jöjj el, Uram Jézus! Ez a fohász kifejezi a papi hivatás egyik lényeges szempontját, Krisztus eljövetelének előkészítését a világban. Ehhez kapcsolódva Orosz Atanász püspök homiliájának a papi hivatás felelősség teljes küldetése és Krisztus eljövetelének várása volt a központi üzenete. 14. Leó pápa fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a Római Szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott. A Szentszék közleménye szerint a CVS légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét, különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára. A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre. Donald Trump hivát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja azokat, nyilatkozta Orbán Viktor a La Repubblica újságírójának. A miniszterelnök hozzátette, megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára. Emlékeztetett arra, hogy hazánk erősen függ az orosz kőolajtól és földgáztól, és ha ezek a források elapadnának, azaz energiárak elszállásához és akár ellátási kimaradásokhoz is vezethetne. Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesés nem jelentenek az ország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy a kérdésről Orbán Viktor a jövő heti Egyesült Államok beli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag. Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael ellenes politikájának, és vegye le napirendjéről az Izrael ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják, közölte a tárcavezető, miután Gideon Szár izraeli külügyminisztert fogadta Budapesten. Leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él, és újabb biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, és mindkettő esetében Donald Trump jelenti a békereményét. Megrendezték a valaha volt legnagyobb üzleti fórumot Magyarország és Izrael között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter üdvözölt, hogy a kétoldalú együttműködés semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez. Kövér László az országgyűlés elnöke a kambodzsai királyság nemzetgyűlésének elnökét fogadta az országházban. A megbeszélést követően megállapodást írtak alá a két ország parlamentje, valamint a Magyarország gyűlés hivatala és a kambodzsai nemzetgyűlés hivatala közötti együttműködésről. Kövér László kiemelte, Magyarországot és Kambodzsát történelmi barátság köti össze, a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok jövőre lesznek 70 évesek. A tervek szerint 2028 végéig 2-3 sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as termináját, így az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis 1000 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg Budapesten, ismertette Lázár János. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hozzátette, ezáltal akár Debrecenből, akár Győrből elérhető lesz közvetlenül a repülőtér. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható a folytatásban, már csak futózápor lehet. Sokfelé lesz erős, viharos a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak. Itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Devnár Ádám gondoskodik. A zenéket Bartók Beáta válogatja. A technikai pultot Fehér József kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című műsorunkban Szabó József atya várja hívásaikat, tőle hallanak most gondolatokat élőben a Szent István Rádió stúdiójából. Ezután 21 órakor a Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk szól. Ebben Szabó Magda a Danaida című írásának 8. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallják. Majd a Lélek útjain című műsorunk szól. Mai adásunkban a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a közélet szól. Műsorunkban John Baptist Basobora ugandai atya füzérradványi lelki gyakorlatáról számolunk be. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. A mai adásban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget minden szentekről és halottak napjáról. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel jelentkezünk, addig is tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én sok szerettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Szombaton már minden szentek főünnepe lesz, vasárnap pedig halottak napja. Elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Minden szentek ünnepén ünnepeljük, hogy van mennyország, hogy Jézus a megváltásra mindannyiunk számára megnyitott a mennyország kapuit, és azokat is ünnepeljük, akik már a mennyországban vannak, az Isten szélről szélre látják. Halottak napján pedig imádkozunk elhunyt szeretteinkért, minden elhunytért, akik még a purgatóriumban, ahogy magyarul szoktuk mondani, a tisztító tűzben vannak, a tisztulás állapotában. És kérjük az Urat, hogy gyógyítsa meg a bűn okozta sebeket, és adja meg nekik minél hamarabb a mennyország örömét. És persze nem csak rájuk gondolunk, hanem ilyenkor eszünkbe jut, szinte halkarjuk, hanem, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát, de nekünk is egyszer meg kell halnunk, és hogy mi lesz velünk a halálunk után. Persze, aki fiatal, még nem nagyon gondolkodik rajta. Van, látom, időseket is, akik valahogy nem akarnak gondolkodni rajta, valahogy még nem tisztázták magukban az, hogy mi is történik. Meg azt is látom, hogy vannak, akikben ilyen zűrzavar van. Hogy akár még keresztény emberek is, de mégis valaki kérdezi tőlem, hogy atya, mi lesz az én gyerekeimmel, akik már régen meghaltak? Hát mondom, maga mit gondol, mert egy 90 év fölötti valakiről van szó, mit gondol? Hát én azt nem tudom. Hát mondom, mégis valami csak kitalált ma 90 év alatt, hogy miben hisz, és hát ha meghalunk, akkor úgy az enyészeté leszünk, és hát nem lesz semmi. De hogy itt a földön nagyon vallásos vagyok. Hát mondom, akkor az egésznek nincs értelme, hogy a Szent Pál apostol mondja, ha csak ezen a földön remélünk Krisztusban, szánalmasabbak vagyunk minden teremtménynél. Tehát sok emberben ilyen tisztázatlan ez is, hogy mi is lesz a halálunk után, tulajdonképpen mire számíthatunk. És persze most már egyre gyakoribb, hogy az interneten olyan sokféle, mindenféle ilyen tanítás van, ilyen ezoterikus, okkultista, sokszor nem is tudjuk, hogy ez most kicsoda vagy micsoda, van sokszor most már a pszichológiával is keverik, ez okkult, meg ezoterikus tanítást, akkor jó sok, meg mindenféle, annyi minden van, mondjuk ember sokszor nem is tudja, hogy most kik ezek, mik ezek, most hová tartoznak, és mindenki úgy tanít, hogy az igazság nevében lép fel, hogy ez az igazság. És úgy bele szoktam hallgatni ezekbe, hogy most milyen, mik mennek így a világba, hogy olyan zavaros, meg az embert megalázó tanítások vannak. Vagy sokszor a jósok is elkezdenek eléggé virágozni az ő munkásságuk, vagyis egyre többen mennek akár jósokhoz is, hogy mi lett az én elhunyt szeretteimmel. Akkor ő üzene nekem valamit, én üzenek nekem valamit, és megint, hogy most akkor mi is lesz, meg sokszor keverik itt a lélekvándorlás, meg hogy a halottakkal, hogy mi lesz, hová lesz. A fiatalok körében meg hát a Halloween, ami tulajdonképpen nem is egy kifejezett vallási dologra gondolnak ők ebben, de mindenképpen egy pogány halott kultuszt vesznek át, és úgy, hogy nincs helyette az igazi keresztény tanítás. Tehát az űrt betölti ez a pogány valami, tulajdonképpen ez ilyen ezoterikus, okkult valami, és nincs helyette az igaz tanítás, és később ennyi marad meg. Később felnőttként is sokszor ehhez tudnak nyúlni, ehhez a fajta tudáshoz, egyfajta ilyen pogány, keverék, ilyen szinkretista hitvilághoz, és azzal mit tudnak kezdeni, hogy az üdvösséghez önmagában az kevés. Vagyis egyre nagyobb kavalkád van a világon, és ezt segíti az, hogy egyre többen eltávolodtak maga attól a kereszténységtől, az interneti, a médiának egyre erősebb a szerepe, és egyre több ilyen kisfilm tanítás van fent, amit csak a Jóisten tudja, hogy ezek most kik vagy mik ezek, és sokszor egy átlag ember, akinek úgy nincs külön képzettsége, tulajdonképpen nem is tudja, hogy most ezt is hall, azt is hall, most melyik az igazság, vagy az alapján döntik el, hogy ez fiatal mondta, ez mosolygós mondta, akkor biztos neki van igaza, tehát ilyen külső ilyen szimpátia alapján, hogy most kinek is van az igaza. És most persze ezt bevezetőként mondtam el, azért is, hogy emiatt is tartom fontosnak ezt az összefoglaló tanítást, amit most este szeretnék adni, és ezeket már itt is én személyesen is mindig ebben az időszakban azokat mondom el, egyszerűen az egyház tanítását, amit az egyház tanít erről, és nem csak egyszerű, hogy mi lesz velünk a halálunk után, hanem ezt úgy, hogy az életünknek a beteljesüléséről van szó, de nem csak egy eseményről, hanem az életünk lényegéről, mi a kifutása, és az életünk lényegéről, akkor arról is, hogy hogyan kell élnünk, mire kell vigyáznunk, mi a lényeg, és hogyan lehetek én igazán boldog. Amikor a boldogságról van szó, ez egy külön téma, de azért megemlítem ilyen szempontból, hogy hát minden ember boldog akar lenni, mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy mi is a boldogság. Azonban a boldogságnak a lényege nem önmagában egyfajta jókedv, elégedettség, ezek lehetnek ilyen kísérő érzelmek. A boldogság, hogy az életemnek a lényegét látom, és szabad vagyok arra, hogy ezt teljesen meg tudjam élni. És ez nem más, mint az életszentség, az Istennel való kapcsolat és az evangélium szerinti élet. Ez időnként jár fájdalmakkal, lemondásokkal, aki ezt éri, azt is éri, hogy időnként ilyen ellenszélben megyek, tehát a világ más mond, de akkor is én Krisztushoz ragaszkodom. Ez még jelenthet vértanúságot is, üldöztetést is, meg nem értést, sok fájdalmat, hogy egyedül maradtam, vagy hogy nehéz most Krisztust követni, sokkal könnyebb lenne a világhoz csatlakozni. Mégis aki az életének a lényegét felfedezi és megéli, az a legboldogabb ember. Az Krisztus békét kapja meg, meg Krisztus örömét. Ezt az örömet nem a világ adja, hanem maga Jézus Krisztus. Hát ennyi a bevezető, erről szeretnék én most néhány szót mondani, legalábbis egy átfogó tanítást adni újra és újra minden évben. És a hiszek egyből kiindulva, imádkozzuk, mi is megvalljuk, hogy hiszem a test feltámadását. Vagyis hiszek abban, hogy van feltámadás és van örök élet. És most visszafelé menve elhiszem azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és azt is elhiszem, amit ő mond, elmegyek és helyet készítek nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. És utána Tamás megkérdezte, hogy nem tudjuk, hogy hová, így honnan tudnánk az utat, és Jézus ekkor mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Jézus feltámadta a halálból, a feltámadásával megváltotta a világot, a halálával és a feltámadásával, ezért minden ember számára megnyíltak a mennyország kapui, és ez az életünknek a lényege, a mennyországnak az öröme. Jézus ezt szerezte meg nekünk, ide vár haza mindannyiunkat a mennyei atya, és azt akarja, hogy a szentek közösségében mindannyian szemléljük az Istent szírről szírre lássuk, ez persze nem szemünkkel látunk valamit, hanem az Isten közvetlenül befogadjuk az ő szeretetét, ebben a szeretetben élünk, mint egy dinamikus valóságban, de ahol már nem kell gondolkodni, nem kell valamit levezetni, hanem már egyből tapasztaljuk a szeretetet, egyből viszont szeretjük őt, egyből ismerjük magunkat, a másik embert is. Ezek a földi, a megismerésnek ez a folyamatot már hiányzik, hanem egy aktussal történik ez a szeretet, befogadása, a viszont szeretet az Istennel, a többi szentekkel együtt. A mennyországból a Szent Pál apostol csak annyit tudott írni, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. És hogy itt, hogy örökre hasonlók leszünk az Istenhez, mert úgy látjuk az Istent, amint van, vagyis szemtől szembe, mi így szoktuk mondani, hogy szélről szélre. És ide azok jutnak, és Jézus egyértelműen beszél róla, hogy aki hisz benne, aki megvallja az Urat, aki ragaszkodik az ő parancsaihoz. Tehát az megváltás az ingyenes, de mégis kell a mi közreműködésünk. És ezért fontos, hogy írja a Katolikus Egyház katekizmusa, hogy a mennyország tehát nem más, mint ez a tökéletes élet a Szent Háromsággal. Ez az élet és szeretet közösség vele. A boldogság a Szűz Máriával, az angyalokkal és minden szenttel. A mennyország végső célja és megvalósulása az ember legmélyebb törekvéseinek, a legteljesebb és végleges boldogság állapota. Mennyországban élni annyi, mint Krisztussal lenni. És még lehetne sokat mondani akár a szenteknek az írásaiból, de igazából írnak róla szentírás alapján, de a Jelenések könyve is hogy igazából így tud róla írni, hogy ott mi az, ami nincs. Hogy ott nincsen gyász, nincs szenvedés, nincs jajkiáltás, amitől itt a földön félünk, meg nagyon szenvedünk. Ott az Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. És ez az állapot a mennyország, az Isten boldogságának a befogadása. És ezek emberi szavak, és hogy mivel erről nincs tapasztalatunk itt a földön, nehéz is elképzelni. Benedek pápa azt javasolja nekünk a Spes Salvi, a keresztény reményről szóló enciklikájában, hogy képzeljük el, hogy amikor például imádkoztunk, lelki gyakorlaton voltunk, amikor azt éreztük, hogy az Isten a legmélyebben megérint bennünket, képzeljük el azt az egy kis mozzanatot, ami lehet, hogy néhány másodperc, egy perc, egy rövid idő, de amikor az Isten így betöltötte az életünket, olyan boldogságot adott, amit se ember, se körülmények nem tud megadni. Azt ragadjuk meg, és valami ilyesmi a mennyország, persze nagyon távol van attól, hogy mi is az, de olyan fajta öröm, olyan szabadság, olyan belső béke, amit az Istentől kaptunk, és most ezt próbáljuk végtelenül felnagyítani, és ez a mennyország. Tehát nem földi szituációkhoz hasonlítjuk, hanem az Isten tapasztalatunkban, amikor volt egy nagyon mély tapasztalat, azt próbáljuk megragadni, és utána azt kiszélesíteni, és az a mennyország. És hogy valami, így mondom, hogy ilyesmi, mert csak dadogok én is róla, meg az emberek csak dadogni tudnak, mert erről nincs tapasztalatunk, milyen lehet az élő Istent szírről szírre látni, aki maga a szeretet, a szeretetét teljesen befogadni, és teljességgel viszont szeretni, és ott vannak a szeretteink, és ott már semmiféle szenvedés nincs. Egy tökéletes, misztikus állapot a mennyországnak az öröme. De a lényeg, hogy Jézus ezt készítette el számunkra, és a Szent Háromság egy Isten a mennyországba vár mindannyiunkat. Minden embert kivétel nélkül, hiszen ő Jézus mindenkiért meghalt, és azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ez az Istennek a legmélyebb szándéka. Ezért például, amikor imádkozunk a mi atyánk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor lehet persze sok mindenre gondolni, meg hát sok mindenre apró pénzre váltani az Isten akaratát, de a legvégső vágya az Istennek a legfőbb akarata, hogy az első Timóteus levélben olvashatjuk, Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Tehát ez a mennyország. Ide vár az Isten mindannyiunkat. Ide megint hagyj jegyezzem meg, hogy nagyon erősen nyomulnak az ilyen jósok, boszorkányok, ha bár most már nem így hívják őket, hanem most már sokszor mondom, ilyen pszichológiai tudományokat is valamit elvégeztek, és a kettőt keverik, tehát a tudomány köntösében jelennek meg, van is egy része ilyen pszichológia alapok is, de utána ott az okkultista, ez a felfogás, meg ez a más ezoterikus világkép, amivel dolgoznak, és hogy azt is szoktam javasolni, hogy például, hogy ki miben hisz, hát persze mindenki maga dönti el, meg hát szabadság is van, szabad akaratunk, hogy ki miben hisz az, hogy mi lesz velünk a halálunk után. Én azt szoktam javasolni, hogy azt képzeld el, hogy akár saját magadnak, vagy akit a legjobban szeretel, milyen úgymond mennyországot vagy túlvilágot szeretnél. Tehát mi lenne az, ami szerinted a legboldogabbá tenni. És persze a vallások most úgymond mindenki a portikáját kínálja, meg az ezotéria, meg jósok, meg mindenki mondja magáért, és hogy most igaz, nem igaz, most ne is azt nézzük, mi az, ami te szerinted, akit a legjobban szeretsz, annak te mit szeretnél, mit ajánlani. És most itt lehet arról beszélni, csak egy rövid ilyen kis összefoglalást adok, hogy akár például ilyet is mondanak, hogy mit, ami valaki 41 napig még itt marad, utána keresi a kiáratot, és ha utána valaki itt marad jó angyalnak, vagy rossz angyalnak, persze nem látjuk őt, van, aki átmegy a túlvilágba, valaki onnan is vissza tud jönni, és eldönti, hogy most ő gonosz lesz, vagy csak nyugalomba van, de belekeverik a lélekvándorlást is, hogy mindig új testbe költözik, valamikor még állattá is válhat, valaki utána megint új testbe költözik, és amíg ki nem javítgatja saját magát, persze nem emlékszik erre, hogy mi volt előtte, utána egy körforog, és a körforgás végén egy ilyen tudattalan létben összeolvad más lelkekkel, meg az univerzummal, vagy ki hogyan hívja erre, és több név van, de ez a lényege, és akkor utána ebben a ego, az én nélküli, ez a személytelen létmódban elér egyfajta állapotba, és ebben az állapotban van. Amiről gyakorlatilag nem is tud, tehát hogy mondhatnánk azt is, hogy most örök halál van, vagy ebben az állapotban ugyanannyi, hogyha én az én személyem, meg a tudatom, az nem valós, vagy ott nincs jelenléte. És ennek a különböző ragozása. És itt a jósok is, hogy megidéznek valakit, legalábbis azt mondják, és innen üzen, onnan üzen, megbocsát, nem bocsát, mit szeretne, miket üzengetne, vagy valaki, mit tudom én, a tévét kapcsolgatja, hogy én nem tudom, miket csinál, vagy jeleket ad, vagy a virágon mozdít. És ha belegondolok abba, hogy itt van az én édesanyám, aki mennyit imádkozott értem, mennyit tett értem, betegségemben is mindenben ott volt mellettem, hogy ő nem azt érdemelné meg, hogy most mit tudom én, most még legyen, nem tudom, teknősbéka, meg még mind menjen keresztül, vagy mit tudom én, temetőbe járkáljon itt, meg a kertkaput csapkodja, vagy nem tudom, miket csináljon. Ez gyakorlatilag olyan megalázó képek, az embert a porig alázzák ezek a felfogások. És gondoljunk bele a keresztény embernek tulajdonképpen, amit Jézus tanít nekünk, hogy az embert az Isten teremtette, Jézus Krisztus meghalt érte, a Szentlélek megszentelte, a Szent Háromság munkájának a művei vagyunk, persze itt a földön kell a mi hozzájárulásunk és az együttműködésünk, meg az evangélium szerinti érdemszerző élet, amit a Szentlélekben tudunk megélni. És ott pedig a személynek a teljes méltósága, hogy az Istennel tulajdonképpen egy szeretett közösségben élünk örökké, a szeretteinkkel együtt, hogy ez az emberi méltóságot a legmélyebben tanítja, maga a keresztény tanítás. Egyik vallás meg sem közelíti ezt a mennyország képet, meg ahogy az emberről, az embernek a méltóságáról tanít. Ezért érdemes ilyen szempontból is megnézni, hogy ki miben hisz, és mondom, hangsúlyozom, hát mindenki abban, amit akar, meg szabad akarata van, de érdemes végiggondolni azt, hogy a mennyországba kerülni az életemnek a végső célja. És azért, ha bár ingyen van, de Jézus mégis kér tőle, hogy aki hisz bennem, tehát feltételezi a hitet, a hit szerinti cselekedeteket, az Úrban való hitet és bizalmat. Tehát, hogy ez meg is ad minden kegyelmet, és ezért itt a földön nagyon sokféle vallás van, de a halál után már csak egy, igazából nem vallás van, hanem az élő Istennel találkozunk mindannyian, és hogy vele szembesülünk az egész életünkkel. Ezért az első elmélkedési pont, mielőtt zenét hallgatnánk, hogy gondoljunk bele, hogy én miben hiszek, tehát mi lesz a halál után, és most kicsit ugye a mennyország édességét, amennyire tudjuk emberek elképzelni, meg azt az emberi méltóságot, a legnagyobb méltóságot, ami az Istentől van, és itt a szélről-szélre, a maga teljességében tapasztaljuk meg a mennyországban, nem is beszélve erről a boldogságról, meg hogy az Isten ilyen közel enged magához, hogy vele egy szeretett közösségben élünk örökké, hogy ez a legnagyobb boldogság, méltóság, a legnagyobb szeretet. A szeretet nem csak, hogy valakinek valami örömet adok, hanem méltóságot adok. Valakinek megadom a méltóságot, azt, ami felemelem a sárból, kiemelem őt, hogy megláthassa, hogy milyen óriási kincs az Istennek a szemében. Ez a mennyország, így emberi szavakkal kifejezve, de itt igazából a kihívás ebben, hogy mindenki nézze meg, ha ilyen jósokban, meg valamiben hit, meg lélekvándorlás, meg nem tudom miben, gondolját most a méltóság szempontjából, mi az, amit én szeretnék a szeretteimnek. A legnagyobb méltóságot, vagy sokszor ilyen zavaros, vagy személytelen, vagy nem tudom milyen dolgot, hogy angyal leszek, ilyen angyal, olyan angyal, miben szeretnék hinni, az én legmélyebb vágyaimnak mi az, ami megfelel. És most hallgassunk zenét.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre. Elveszni senkit nem hagyok, karom feléd tárom, kijárat áldásom. Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örök. Nem taszítalak el, amikor vétkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. Nem rejtőzöm el, szeretet lángom átölel, ne félj, ha égben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.
Rádió hallgatók, a ma esti műsorban a kérdés, mi lesz velünk a halálunk után, és hisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, de harmadnapra föltámadott, fölment a mennybe, és megígérte, hogy helyet készít számunkra, és azért halt meg és támad fel, hogy mindannyian el tudjunk jutni a mennyország örömébe. Az Istennek ez a legdrágább kegyelme, és hogy a szeretetből azt akar, hogy minden ember üdvözüljön. Ez az alapvető hitigasság, és hogy erre építjük az egész életünket. Ez adja meg az egész életünknek az értelmét, hogy Jézus hazavár mindannyiunkat a mennyország örömébe, ahol az Isten színelátását élvezük, az ő végtelen szeretetét, a legnagyobb méltóságot azt adja meg nekünk, és hogy ebben élünk. Ez a mennyország. És ez határozza meg az egész életünket is, mert ez mutatja meg, hogy hogyan kell élnünk ahhoz, hogy üdvözüljünk. És hát Jézus egyértelműen ezt tanítja nekünk, erről szólnak a törvényei, a parancsai, mindenképp, hogy hinni benne, szeretni őt, általa élni, a Szentlélek által élni, és hát persze konkrét parancsok formájában is, hogy hogyan lehet, vagy hogyan kell szeretni Istent, embertársunkat, önmagunkat, és sokszor ilyen apró pénzre is váltva, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell szeretnünk. Ez volt a mennyország, ez az életünknek a végső célja. Halottak napján azokra emlékezünk, akik a úgynevezett tisztulás állapotában vannak, latinul a purgatórium, magyarul a tisztítótűz, így szoktuk mondani. A katolikus egyház katekizmus azt írja, akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de mégsem teljesen tisztán, jól lehet biztosak örök üdvösségről, haláluk után elszenvednek egy tisztulást, hogy elnyerik a mennyország örömébe való belépéshez szükséges szentséget. Ez az egyház a tisztító helynek nevezi, ami már mindenképpen, aki ide bekerül, és hát ide ez állapot. Persze mi, amikor fogalmazunk, időről beszélünk, hogy helyről beszélünk, így tudunk gondolkodni, de ez állapotot jelent. Ez mindenképpen egy nagyon fájdalmas állapot, ez a megtisztulás, azonban, aki ide úgymond kerül, innen már csak a mennyország, innen már nem lehet elkárhozni, innen a mennyországba kerül, és a világ végén az utolsó ítéletkor ez az állapot megszűnik, mert akik itt voltak, az megtisztultak, ők már mind a mennyországba kerülnek. De mit is jelent ez? És hogy halottak napján azokért imádkozunk, a szeretteinkért, meg minden emberért, akik még ebben az állapotban vannak, és hangsúlyozom, ez mindenképp egy komoly szenvedést jelent. Tehát nem csak egy ilyen kis, enyhe kis szenvedés kell, mint amikor valaki a buszmegállóba ül, még nem otthon, de ott is el van, mert jó idő van, hanem ez egy nagyon komoly szenvedést jelent, de a léleknek a tisztulását. Én nagyon sokszor idézem, meg nagyon szeretem, meg olyan gyönyörűen ír Benedek pápa Speszálviban, a keresztény reményről szóló enciklikájában, és hát most a reménynek a szentéve is van, hogy mit is jelent maga ez a tisztító tűz. És hogy a pápa azt írja, Benedek pápa, hogy a tűz maga Krisztus. Ő a bíró és az üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. A vele való találkozás égető tűze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunká váljunk. Ekközben életünk építménye szalmának, merő hencegésnek bizonyulhat és összeomlik. Ám a megmenekülés e találkozás fájdalmában történik, melynek során létünk tisztátalansága és betegsége nyilvánvalóvá válik. Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas átváltoztatásban, mint egy tűz által. Itt megállok az idézettel, Szent Pál apostol az 1. Korintus levél 3. fejezet 12-15. Versében ír arról, hogy az alap Krisztus, mindannyian ráépítünk, valaki szalmából, szénából, fából, fémből vagy drágakőből, és hogy meg leszünk ítélve, mint egy tűz által. Szent Pál apostol használja ezt a kifejezést, és itt persze nem tűz van a tisztító tűzben, hanem maga a kép, ami tisztít, vagy Zsoltárok is használják ezt a képet, hogy a tűzben megtisztulnak például a fémek is, kiég belőlük a salakanyag, és ez fájdalmas, de mindenképpen a tisztuláshoz szükséges, de a tűz kifejezi a szenvedésnek a komolyságát. Folytatom tovább Benedek pápának a szavait, de ez a fájdalom boldog, amelyben az ő szeretetének szent hatalma lágként átjár bennünket, úgy, hogy végre teljesen önmagunk, és ezáltal teljesen Istené leszünk. Így válik láthatóvá az igazságosság és a kegyelem egymásba léte is. Életünk nem közömbös, de szennyezettségünk nem piszkít be minket örökre. Föltéve, hogy legalább megmaradtunk Krisztus az igazság és a szeretet felé való törekvésben. Szennyezettségünk Krisztus szenvedésében végső soron már elégett. Az ítélet pillanatában megtapasztaljuk és megkapjuk szeretetének ezt a győzelmét minden a világban és a bennünk lévő rossz fölött. Most egy nagyon fontos mondat, a szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. A szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Jézus, amikor megtisztít, nem büntet, hanem ez nagyon fontos ahhoz, hogy a mennyország örömét be tudjuk fogadni. És erre nekünk szükségünk van, tehát ez Krisztus szeretete, ő tisztít meg bennünket, de még a bűnnek a szennye ott van, a bűnnek a következményei ott vannak a lelkünkben, addig ez a szeretet, ez fájdalmas. De ez a fájdalom által megmenekülünk, és ezután jön a tökéletes öröm, a mennyországnak az öröme. Persze mondhatná valaki azt, hogy most miért van erre szükség, meg ha az Isten már megbocsátott, akkor most minek kell szenvedni. És hát azt hiszem, hogy sok ember nem is kér bocsánatot, vagy nem is tart bűnbánatot, habár abban bízok, hogy ezért minden ember kimondja, még a halál előtt, hogy Uram, irgalmaz nekem szegény bűnösnek. És amikor valaki például akár a szentgyónás után is halt meg, vagy rendszeresen végzett szentgyónást, az Isten minden bűnt megbocsát, azonban a bűnnek vannak következményei. És tulajdonképpen ez a következménye, ez megsebez engem, meg megsebezi a misztikus tesztet, az egyházat is. Ez valamikor egyértelmű, látható, amikor valaki megöl valakit, vagy valakit bántottam, vagy az életét megnyomorítottam, akkor eléggé látványos. Valamikor nem vesszük ezt észre, legalábbis nem annyira szembetűnő. És sokszor látjuk azt, hogy annyi zavarodottság, annyi minden rossz van a világban, de sokszor meg sem tudjuk már fogalmazni, ez most honnan jött, kinek a bűne, és sokszor bűnök, titkos bűnök egymást hálózzák, azoknak jönnek a gyümölcsei, nem tudunk mindent visszavezetni okozat alapján, de mindenképpen itt bűnökről van szó, nyilvános, látványos, láthatatlan, titkos bűnök, ezek keverednek, de mindegyik nyomot hagy. Magában az embereknek az életében, a misztikus testben, az egyháznak az életében, és persze annak az életében is, aki elkövette. És gyakorlatilag az Istennek beszélünk a szeretetéről, ami végtelen. És beszélünk az igazságosságáról is, ami megnyilvánul abban, hogy a bűnnek vannak következményei, és abból gyógyulnunk kell. De az Istennek a szeretete meggyógyít bennünket, és megint idézem, a szeretet fájdalma lesz a megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Tehát a mennyország, hogy írja Benedek pápa is, az már a reménynek az állapota. Habár a szenvedés az nagyon komoly, de a remény ott van, mert innen, hát most én időt mondok, de ott nincs idő, egy idő után ott valaki már a mennyországba kerül, ami az életünknek a legfőbb értelme. Megint idézem a Szentatyát, Isten ítélete remény, mert amennyire igazságosság, annyira kegyelem. Ha merőben kegyelem volna, mely jelentéktelenné teszi minden földi történést, Isten adósul maradna az igazságosság kérdésével. A történelem és az Isten felé hangzó, számukra döntő kérdéssel. Ha pusztán igazságosság volna, akkor végső soron mindnyájunk számára csak félemet jelenthetne. Isten emberré válása Krisztusban e kettőt, az ítéletet és a kegyelmet úgy fonta össze, hogy helyreáll az igazságosság. Üdvösségünket valamennyien félelme és rettegéssel munkáljuk. Mindazonáltal a kegyelem mindannyiunkat arra indít, hogy reménykedve és bizalommal járuljunk a bíró elé, akit ügyvédünknek, ez a paraklétosznak ismerünk. Ez a görög neki a fordítás, ez ügyvéd, de persze így nem ilyen jogi értelemben, de mindenképpen az Isten gyakorolja az igazságosságot és az ő végtelen irgalmas szeretetét is. És ez nyilvánul meg a purgatóriumban, amikor az Úr gyógyít, hogy be tudjuk fogadni a mennyországnak az örömét. És ez azért is fontos ezekről beszélni, mert sok ember is most általánosságban beszélek, felelőtlenül él. Vagy nem is hisz abba, hogy lesz valami a halál után, meghalunk, eltemetnek, testem elosztik a földben, és úgy sem lesz semmi, akkor meg most minek görcsöljek, hanem élek úgy, ahogy élni akarok. Mint Szent Pál is mondja, hogy ha nincs feltámadás, akkor együnk, kígyünk és éljük a világ életet, mert akkor minek vagyunk jók, akkor nem éri meg, élvezzük itt ki az életet, amit lehet. Amikor viszont azonban hisszük, hogy van örök élet, és annak vannak feltételei. Az Isten ingyenes szeretetéből fakad, de akarja az én hitemet és az én közreműködésemet. Akkor pedig aszerint éljek, hogy a mennyországba kerülhessek. És a másik pedig, hogy amikor szeretetről beszélünk, a szeretetnek sokféle formája van, azonban minden szeretetnek a csúcsa a másik ember üdvösségének az akarása. És ezért fontos, hogy aki látjuk, hogy úgymond a kározat útján jár, tehát annyira megáltalkodott a bűnben, káromkodik, és persze biztos megvan az oka, hogy milyen gyerekkor, meg mik érték, milyen traumák, de akkor is segíteni neki, hogy így ne halljon meg, hanem hogy bízzon az Úrban, és hogy segítsek neki abban, hogy megtérjen, és mindenképpen eljusson az üdvösségre. Vagy például olyan szempontból is előjön, amikor a világnak az értelmét nézzük, hogy van a kárhozat is, ami a pokol, az az Isten nélküli élet. És Jézus egyértelműen beszél róla többször is, példabeszédben is, egyház világosan tanítja, bízunk abban, hogy nem jut oda senki, vagy minél kevesebben, de a pokol létezik. És hogy a pokolba, ha valaki annyira megáltalkodott az Istennel szemben, a lélek indítására, amivel sem akar megtérni, akkor a pokolba juthat. Egyház senkiről nem mondta még ki eddig, hogy ki jutott oda, hogy szenteket, akik már biztos, hogy oda jutottak, azt kimondja a szenti avatáskor, de hogy ki kárhozott el, az senkiről nem mondja, így nem is tudja, az Istennek a titka, de bízunk abban, hogy még a legmegáltalkodottabb bűnös is az utolsó pillanatban megtér, és azt mondja, Uram, irgalmaz nekem szegény bűnösnek. És ez úgy is előjön, most csak egy ilyen sematikus példát mondok, de hát ez ilyenek vannak, hogy valaki például rádöbben arra, hogy a szülei milyen súlyos bűnöket követtek el. Mondjuk ki, hogy halálos bűnöket. És persze lehetne azt mondani, hogy mit érdekelnek engem a szüleim, ha bár még élnek, vagy nem foglalkozok velük, vagy mit tudom, mivel így megbántottak, ilyen fájdalmakat okoztak, én meg sem látogatom őket, nem érdemlik meg. Sok mindent lehet mondani, és amikor én ilyen beszélgetés van, én azt szoktam mondani, hogy mindenképpen, tehát bocsássanak meg nekik, akármilyen szülők is voltak, és még egy dolga van minden gyermeknek, hogy ki hogy tudja tisztelni az olyan szülőt, aki drámaivá tette a gyermeknek az életét, akármilyen formában is. És hogy nagyon megalázta a gyermeket, rengeteg szenvedést okozott, de egy dolga van mindenkinek, negyedik parancsból kiindulva, hogy megtegyem azt, amit tudok, például a szüleimnek az üdvösségért, persze más embernek az üdvösségért. Amikor azt mondom, hogy apám, anyám, én megbocsátok neked, és hogy ilyen súlyos és égbe kiáltó bűnöket követtetek el ellenem, és ennyit is ennyit szenvedtem miattatok, de az én gyermeki kötelességem mindent megtegyek, hogy ti ne kárhozzatok el, mert így nagyon nagy a félelmem, hogy ti gyakorlatilag oda juttok ilyen bűnöke meg ezzel a lelkülettel. Úgyhogy nagyon kérlek benneteket, már beszéltem is egy pappal, és mind a ketten gyónjatok meg, az mindenképpen legyen benne, hogy azért, mert azt akarom, hogy üdvözüljetek. Én, mint a gyermeketek, ez a legtöbb, amit meg tudok nektek adni, vagy ebbe legalábbis segíteni, kelletek hozzá ti is, de ezt mindenképpen meg akarom, azt akarom, hogy ti üdvözüljetek. Hiszen akármilyenek is voltatok, mégis az, hogy én élek, azt nektek köszönhetem. Legalább ennyi a, úgymond a számlátokra írható pozitívan, és a többi fájdalom, azt meg megbocsátom, és hogy segítek nektek, hogy le tudjátok tenni a bűneiteket, ne kárhozzatok el, hanem üdvözüljetek. És itt is előjön, amikor az ember tisztában van azzal, hogy vannak nagyon súlyos és halálos bűnök. És látszik, hogy valaki ebben van, de hogy nem is foglalkozik vele, azért, hogy meghúzom neki a vészharangot, bár mondom, itt a földön mindenkinek fakultatív, hogy miben hisz, de ítélet van. És hogy mindenképpen ott már halál után már nincs ilyen fakultatív kategória, hanem mindenki, úgy először van az úgynevezett különítélet, és utána mindenki az Úr színe előtt megjelenik. Persze ez nem úgy, mint egy vizsgabizottság vagy asztalnál, nem ilyen formában, de az Úr színe előtt állunk, és hogy ő szembesít bennünket az ő szereteti által a mi életünkkel. Ezért, hogyha valaki meg is sértődik, valamikor ilyenkor megszoktak, de hát ez belefér az üdvösségbe, mégis a legnagyobb szeretet a másik embernek az üdvösségért megtenni mindent. És itt még élő személyekről van szó, tehát nem az elhunytakért való imádság, hanem élő személyekről. De ez persze nem csak szülő, ez lehet más is, akárki, aki olyan bűnöket követett el, megbocsátani neki, ezt Krisztus kéri, nem az, hogy megérdemli, nem érdemli, Krisztus kéri tőlem, ezért megbocsátok. Másik pedig, Uram, bocsáss meg neki, mentsd meg, add meg neki az örök életet, mentsd meg őt a kárhozattól, akárki is legyen ez. Ez tulajdonképpen így tudok kimárkozni, ez az én hitemet is kifejezi, hogy milyen mély az én hitem. Persze mondhatom mérgembe az, hogy az ilyen pusztuljon el, az ilyen kárhozzon el, ilyen nem érdemli meg az, hogy él. Meg lehetne sok mindent mondani, de igazából ez nekem se használ, az én üdvösségemet se segíti, meg a másikét sem. Ezért, amikor ezekről beszélünk, és megint az egész életet ebbe a távlatba helyezem, Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. És az igazság ismeretére már valamilyen szinten itt a földön eljutunk, amikor emberekért imádkozok, figyelmeztetem, papot hívok hozzá, haldoklóhoz, azért, hogy örök élete legyen. És még egy szempontról szeretnék beszélni itt a műsor végéig, hogy hát főleg halottak napján, még itt 8 napon keresztül lehet teljes búcsút nyerni, naponként egyet az elhunyt szeretteinkért, vagy bárki elhunytért, és ez összekapcsolódik az elhunytakért való imádsággal. Tehát hiszük, hogy amikor imádkozunk érettük, az ő ideig tartó szenvedésük ezáltal csökken, és úgymond, megint ott nincs idő, de mégis itt tudom magam kifejezni, minél hamarabb jutnak el a mennyország örömébe. Tehát a halottakért imádkozni az nem csak egyfajta jámborság vagy imaforma, hanem, hogy szeretek valakit, vagy imádkozok érte, itt most elhunytról van szó, ilyenkor ez a szinonim. Ugyanazt fejezik ki. Szeretem az én elhunyt édesapámat, édesanyámat, akik már amikig megholtak, és úgy fejezem ki a szeretetemet, hogy imádkozom érettük. Tehát gyakorlatilag így, vagy imádkozok valakiért, és ezáltal az imádság által hatékonyan szeretem őt. Be lehet helyettesíteni, ugyanazt jelenti. Amikor most viszünk virágot, meg koszorút, meg kimit, meg a temetőbe, ezek rólunk szólnak. Az elhunytak ezt nem látják. Nem is érdekli őket, mert nem is látják. Hogy milyen sír van, milyen virág, ez rólunk szól. Ez minket fejez ki, a mi tiszteletünket, a mi szeretetünket, ezek mind rólunk szólnak. Ami a föld tetején van, azok rólunk szólnak. Amikor imádkozunk érettük, vagy misét mondatunk érettük, vagy teljes búcsút ajánlunk fel valakiért, az megérkezik hozzájuk. És megint idézem Benedek pápát, az évszázadokat átívelő alapvető tapasztalat, hogy a szeretet át tud nyúlni a más világba, hogy a kölcsönös ajándékozás és elfogadás lehetséges, melyben a halálon túl is részesíthetjük egymást. Ez a mondat, hogy a szeretet át tud nyúlni a más világba. Tehát az Istenben hatékonyan és gyümölcsözően tudjuk szeretni az elhunytjainkat. És ez megérkezik hozzá. És ezért, ha a legnagyobb jót akarjuk nekik, márpedig szeretünk akkor mindenképpen, akkor ez a teljes búcsú felajánlás az imádságért, de persze nem csak halottak napján, hanem akár, még szokták is az idősek is, hogy a régen, amikor harangoznak este, meg utána csendítenek, akkor az elhunytakért imádkoznak az úrangyala után, de persze bármelyik napszakban lehet, hogy imádkozni érettük, így gyakorlatilag minden nap hatékonyan és gyümölcsözően szeretem az én hozzátartozómat. Persze nem találkozunk, erről nem jön visszajelzés, nem tudom, mi történik, de az Istenben szeretem őt, és az hittel tudom elfogadni, amit Benedek pápa is ír, hogy ez a kölcsönös ajándékozás és elfogadás lehetséges, melyben a halálon túl is részesíthetjük egymást. És idézem tovább Benedek pápán, ki ne érezni szükségét annak, hogy a más világba eltávozott szerettei felé a jóság, a hála, vagy a bocsánatkérés jelét küldhesse. Itt tovább kérdezhetnénk, ha tisztító tűz egyszerűen a tisztává égés, az ítélő és megvált úrral való találkozásban, akkor hogyan vett ebben részt egy harmadik személy, bármilyen közelálló is legyen? Egy ilyen kérdés esetében világosan kell látnunk, hogy egy ember sem önmagába zárt magányos egyed. kapcsolatban vagyunk egymással, és sokszoros hatással vagyunk összekötve. Senki sem él egyedül, senki nem vétkezik egyedül, senki sem üdvözül egyedül. Az én életemben állandóan beleszövődik a mások élete. Abba, amit gondolok, mondok, teszek, művelek, és megfordítva, az én életem is beleszövődik a másokéba. Rosszba és jóba egyaránt. Így a másikért mondott kérésem az ő számára nem idegen, nem külsődleges, a halál után sem. A lét egybefonódásában a neki szóló hálám, az érte mondott imádságom, az ő tisztulásának egy részét jelenti, és ehhez nem kell a földi időnket átszámítani az isteni időre. A lelkek közösségében átlépjük a földi időt. Soha nem késő, és nem hiába való a másik ember szívét megérinteni. Így válik ismét világossá a remény keresztény fogalmának egy fontos eleme, reményünk lényegileg mindig másokra irányuló remény is. Csak így igazi a remény számomra is, nekünk keresztényeknek soha nem szabad csak ezt kérdeznünk, hogyan menekülhetek még én magam, hanem mit tehetek azért, hogy mások is üdvözüljenek, és másoknak is fölkeljen a remény csillaga. Mert akkor tettem a legtöbbet a saját üdvösségemért is. Ez nagyon-nagyon mély mondató, most a remények az évében is, hogy sose az a kérdés, hogy én magam hogyan menekülhetek meg. Az Isten közösségben üdvözít. Tehát a remény az mindig másokra irányuló remény, és amikor másokért teszek, akkor tettem magamért is a legtöbbet. Tehát amikor valakinek megbocsátok, papot hívok hozzá, imádkozok értét, még az élőkről van szó, vagy az elhunytakért is, és bízom abban, hogy az Isten megsegíti őt, akkor egyrészt a szeretetem által embereket segítek, másrészt akkor tettem a legtöbbet is a saját üdvösségemért is. És így kapcsolódik össze az egész emberiség egy nagy családdá, és így tudjuk imádkozni, hogy mi atyánk. Kedves rádióhallgatónk, a műsorunk lejárt, úgy eléggé gyorsan elmondtam itt sok mindent, ezeket nagyon fontosnak tartom, meg még hagyj reflektáljak arra, hogy látható itt az Istenben való szeretet, az üdvösség, a benne való remény, a szentségeknek a szerepe, a teljes búcsú, olyan gyönyörű egy eszközeink vannak a szeretetre, nem kell jós meg érdeklődni, hogy most hol van, mit csinál, hanem szeretni kell őt az Istenben, az imádságok által, az élőkért meg mindent megtenni, hogy megtérjenek és üdvözüljenek. És ezzel teszek magam üdvösségét és a legnagyobb jót. Hát így nem szoktuk talán mondani, de mégis azt mondom, hogy kegyelemteljes és nagyon áldott minden szentek ünnepét és halottak napját kívánok mindenkinek, és legyen ez szembesülés a halállal, de a mennyországgal is, a felelősséggel, hogy az életünkkel el kell számolnunk, de mindenképpen az Istenhez vigyen közelebb bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Mane nobis cum domine, mane nobis cum domine, mane nobis cum domine. Jézusnak szólj, beszélj, maradj velünk, leszáll az ég, hitünknek fénye szent.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusok.